Kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadás sorozat 26. szemeszterének soron következő előadásán. Az STS Szabad Egyetem 26. szemeszterében összesen 12 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Mai előadónk Csupor Dezső, a Szegedi Tudományegyetemen szerzett gyógyszerészi diplomát 2002-ben, azóta a gyógyszerész tudományi kar munkatársa, jelenleg egyetemi docens. Kutatási területe a növényi hatóanyagok vizsgálata. Számos könyv szerzője, szerkesztője, hazai és nemzetközi tudományos testületek tagja. Gyógyszerész és orvostanhallgatóknak tanít fitoterápiát. Elkötelezett az ismeretterjesztés iránt, blogok, ismeretterjesztő weboldalak szerkesztője, gyakran és szívesen tart előadásokat, nem csak a tudomány iránt érdeklődő egyetemistáknak és felnőtteknek, hanem akár óvodásoknak is. Felkérem előadónkat, tartsa meg előadását!
Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai előadásban egy érdekes, speciális témáról lesz szó, a tudomány és a nem tudománynak a határterületeiről. A Szegedi Egyetemnek a különböző kurzusain, több száz kurzusán van szó a tudományról. Én most magáról a tudományról keveset fogok beszélni, inkább azokról a jelenségekről fogok itt némi rövid bemutatót tartani, amelyek alulról csatlakoznak a tudományhoz, amelyek úgy néznek ki, mintha a tudomány részei lennének, valójában viszont nem azok. Tűnhet ez nagyon elméleti kérdésnek, amiről én most beszélni fogok, de valójában nagyon is húsba vágó, ugyanis egy olyan problémáról van szó, ami valamilyen szinten mindenkit érint. Mindenki próbál tájékozódni a sajtóból, az internetről egy-egy témával kapcsolatban, ami őt éppen érinti, mondjuk például az egészségről vagy a gyógyulásról, és ilyenkor akaratlanul is találkozni fog azzal a kérdéssel, hogy el kell dönteni egy információról, hogy az most megbízható tudományos információ vagy sem. Ma már nem jellemző, vagy kevésbé jellemző az, hogy az emberek könyvtárba járnak, és könyvekből, szakkönyvekből próbálnak tájékozódni. Ilyen is van természetesen, egy egyetemen ez része a mindennapi életnek, de egy átlag ember, egy átlag fogyasztó, hogyha valamilyen kérdés merül föl benne, akkor jellemzően első helyen az interneten kezd el keresgélni. És hogyha az embereknek kérdése van erre, természetesen az internet választ is akar adni, és ez a válasz nem mindig elfogulatlan. Nagyon sokszor az információk mögött, amelyeket az ember az interneten talál, van valamiféle üzleti érdekeltség. Például, hogyha valaki beteg, akkor annak a beteg embernek nagyon sok vállalkozás el akar adni ezt vagy azt. Nyilván, hogy a betegnek is jó legyen, de nagyon sokszor nem is ez az elsődleges cél, hanem az, hogy az üzleti vállalkozás is jól járjon. És az egészség az nagy üzlet, én az egészségről fogok alapvetően beszélni, a gyógyulás, tehát a tudomány és nem tudománynak a gyógyulással kapcsolatos, gyógyítással kapcsolatos problematikájáról. És mivel ez nagy üzlet, az egészsége mindenkinek van és mindenki meg akarja őrizni, ezért a kísértés is nagy a vállalkozások részére, akik információkkal, reklámokkal árasztják el az internetet. Azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, mert a helyzet az nem javul. Az interneten található információ mennyiség az folyamatosan nő, robbanásszerűen nő, és az a tapasztalatom, és erre vannak azért mérések is, hogy az információ minősége az nem javul. Tehát itt nem az történik, hogy egy idő után a mennyiségi változás minőségébe csap át, sőt inkább az látszik, hogy a higulás egyre nagyobb. És hát, mint mondtam, erről szerintem érdemes beszélni, hiszen mindenkit érint. Bárki keresgélhet az interneten valamilyen egészségi problémája miatt. Én most itt egy olyan példát mutatok, ami hát nem egy nagyon komoly probléma, de mégis sokakat érint, a körömgomba. Egy körömgomba gyógyítás kereső szóval rákerestem, hogy mit ad ki az egyik népszerű kereső az első helyen, és azt láthatjuk, hogy a 10 első találat közül, én ezeket megvizsgáltam, hogy mennyire hiteles információt adnak, 6 találat az teljesen téves információt nyújtott. Tehát az információknak, a találatoknak 60%-a az vagy értelmetlen, haszontalan, vagy pedig kifejezetten veszélyes volt. Tehát 40% volt az, amivel valamit kezdeni lehet. A legtöbb keresés az azzal zárul, hogy aki a keresést végzi, az első találatok közül valamelyikre rákattint és elkezd képbe kerülni. Na hát láthatjuk, hogy ennek az esélye, hogy téves információt kapjon, az túlságosan is nagy. 50% fölötti az nagyon is komoly probléma. És nem könnyű eldönteni, hogyha elkezdünk belenézni ezekbe az oldalakba, hogy kinek higgyünk, hiszen ez nem olyan könnyű első pillanatra eldönteni. Ugyanis azok, akik vissza akarnak élni, azok nagyon jól álcázzák magukat. Most egy példát mutatnám ezt be. Két embernek a képét láthatjuk ezen a képen, és hogyha a bevezető nélkül tettem volna föl a kérdést, hogy ezek közül ki a kuruzsló, valószínűleg nagyon sokan szavaznának arra, hogy ez a hát ilyen számunkra nagyon egzotikus megjelenésű férfi az, aki mondjuk úgy, hogy kuruzsló. Pedig, hogyha közelebbről megnézzük ezt a két embert, akkor lehet, hogy tévedünk az első benyomás alapján. Mert hogy akit itt bal oldalon látunk, ő egy törzsi gyógyító, aki az által elérhető legmagasabb szintű tudás alapján gyógyítja a körülete élőket. Akit viszont jobb oldalon látunk, és nagyon joviális megjelenésű, még fehér köpeny is van rajta, meg mikroszkóp a keze mellett, őt pedig Robert O. Young-nak hívják, aki az egyike a leghírhettebb és legkártékonyabb kuruzslóknak. Ha csak ránézünk a két emberre, lehet, hogy sokakban ő fog bizalmat kelteni, pedig ez teljesen indokolatlan. Nézzük meg, ki is Robert Young. Ő volt az, aki a lúgosításnak az elméletét népszerűvé tette, és írt egy könyvet a PH csoda címen. Ez nálunk Magyarországon is nagy siker volt, de világszerte is nagy siker. Több millió dollárt keresett csak a könyvnek az eladásával, meg az összes többi termékkel is nagyon jól keresett, amit ez a lúgosítás elméletéhez hozzácsatolt. Az ő elmélete szerint azért vagyunk betegek, mert a vérünk az elsavasodik, ezt kell valahogy ellensúlyozni, és a savasodást, meg az abból adódó betegségeket pedig még diagnosztizálni is lehet az ő egyik módszerével, az pedig egy mikroszkópos vérvizsgálat. Az egészről nagyon röviden csak annyit, hogy maga az elmélet is alaptalan. Szerencsére nem tudunk elsavasodni, legalábbis egészséges emberként, vagy nagyjából egészséges emberként sem válik savassá a vérünk. A vérnek a kémhatása nagyjából állandó, még akkor is, ha megbetegszünk, akkor is relatíve állandó. Hogyha egy kicsit akár savas, akár lúgos irányba változik, akkor nagyon-nagyon rosszul leszünk. Tehát attól nem kell tartani, hogy egyébként, ha nem figyelünk oda, akkor el fog savasodni. Ahhoz, hogy elsavasodjon a szervezetünk, ahhoz nagyon-nagyon komoly bajnak kell lenni. Tehát ez az elmélet, hogy azért leszünk betegek, mert mondjuk nem jól táplálkozunk és savassá válik a szervezetünk, ez így nem állja meg a helyét. Viszont nem csak diagnosztizál meg elméletet gyártott ő, hanem kitalálta azt is, hogy a savasodás ellen a legjobb a lúgosító étrend. Egyébként a lúgosító étrend, ha megnézzük úgy kicsit távolabbról, akkor ez nem egy kártékony dolog, hiszen alapvetően sok növényi összetevőből álló étrendről van szó, és mint tudjuk, a növények egyébként amúgy egészségesek, de nem azért, mert hogy ezek lúgossá teszik a vérünket. Tehát nem azért egészségesek, egyébként egészségesek, de ez nem függ össze a lúgosítással. Egyébként a lúgosító étrendben nagyon sok olyan növényt is javasolnak, amelyeknek a kémhatása kifejezetten savas, tehát itt egy kicsit néha már zökken az elmélet, de ezzel még nem lenne gond, hogyha csak az étrendünk kapcsán próbálnánk lúgosítani, ezzel olyan túl sokat nem lehet ártani. A komolyabb probléma akkor van, amikor a lúgosítást elkezdik drasztikusabb módszerekkel művelni, például a szódabikarbonát fogyasztanak nagy mennyiségben, vagy ennek az oldatát infúzióban beadják a betegeknek, ilyen is előfordul, és ilyenből infúzióban adagolt szódabikarbóna miatt már történtek halálesetek. Magyarországon ilyenről legalábbis nyilvánosan én nem értesültem, de például Olaszországban elég sokan haltak meg a szódabikarbóna infúzió miatt. Mert ha tényleg sikerül ezzel lúgosítani, és ezzel tényleg lehet lúgosítani a vért, az már akár halálhoz is vezethet. És voltak olyan termékek, nálunk is forgalomban ez a Miracle Mineral, amit már kivontak, amit szintén lúgosításra javasoltak. Hát ebben nagyon agresszív hatású nátriumklorid volt megtalálható, amit aztán citromsavval vagy citromlével kellett keverni, és aztán szintén mérgező hatású klórdioxid keletkezett belőle, amit a vásárlók elfogyasztottak, és ennek a következtében bizony sokan meg is mérgeződtek, tehát nem véletlenül tiltották be ezt a szert, amit szintén a lúgosítás ígéretével ajánlottak. Tehát láthatunk egy példát arra, amikor egy látszólag megbízhatónak tűnő ember visszaél ezzel a belévetett bizalommal. Most mutatnék egy ellenkező példát, amikor valami nagyon obskurus dologról mégiscsak kimutatható, hogy van némi alapja. A példa a Piper metisticum, vagy más néven kava növénnyel kapcsolatos, ami egy gyógynövény az óceániai szigetvilágban. Elsősorban nyugtatóként használják. Azért használják, hogy amikor feszültek, akkor a növény gyökeréből készített italt megisszák, és ettől kicsit ellazulnak. De a kava ennél jóval több. A kava, illetve a kava gyökérből készített ital, az egy ceremoniális ital, és vendéglátás során is ezzel vendégelik meg a igen tisztelt vendégeiket. Hát itt látható három híres ember, aki éppen kavaitalt fogyaszt, II. János Pál pápa, Erzsébet királynő és Károly herceg éppen Óceániába látogattak, ahol ők is kénytelenek voltak megkóstolni ezt a kavaitalt, amit gondolom nem tradicionális módon készítettek nekik, hiszen a tradicionális módszer az olyan lenne, hogy a kava gyökeret azt megrágják, fiatal lányok vagy fiúk, ez beleköpködik egy edénybe, ezt úgy hívják, hogy tanoa, összekeverik vízzel, kókusztejjel, meg ezzel azzal, és ezt az italt fogyasztják el. Gondolom, hogy amikor ilyen neves vendégek vannak, akkor ezt az első lépést kihagyják, de az a lényeg, hogy a kava ital az tulajdonképpen a kava gyökérnek a vizes kivonata. Ugye a nyál az vízből áll jelentős részben, ezzel vonódik ki a kavának a hatóanyaga. Ezen a képen egy tradicionális kavafogyasztást látunk, itt van a tanó, ebbe rágnak, köpködnek és ebből isznak. És ez a növény, ez azért egy kicsit nagyobb karriert futott be, mint egy ilyen egzotikus, nagyon távoli világrésznek a hagyományos itala, mert hogy azt megfigyelték már a hagyományos alkalmazás során, hogy tényleg ez nagyon jól nyugtat. És mivel a nyugtató hatás iránt a fejlett nyugati világban nagyon nagy igény van, egyre jobb, hatásosabb, kevés mellékhatással rendelkező nyugtatókra mindig van igény, ezért ebből a növényből, a kavából is elkezdtek gyógyszert fejleszteni. És sikerre járt a kutatás, megtalálták a növénynek a hatóanyagait, ezeket úgy hívják, hogy kavalaktonok, itt mutatok egy példát. Ezeket a hatóanyagokat kinyerték a növényből, tisztított formába beletették tablettába, ebből gyógyszer lett, és rövid ideig nagyon nagy sikerrel forgalmazták Európa több országában, egészen addig, amíg kiderült, hogy ez a gyógyszer már károsító. Aztán el is tűnt a forgalomból, és azóta sincs ilyen kavatartalmú gyógyszer Európában. Elkezdték vizsgálni, hogy mi lehetett az oka ennek a kudarcnak, hiszen csendes óceáni szigeteken évszázadok óta isszák a kava italt, és nincs májkárosodás. Mi lehet a gond? Hát az, hogy egy nagyon fontos szempontot nem vettek figyelembe, amikor gyógyszert készítettek a kava növényből, ez pedig az, hogy a kava ital az ugye egy vízes kivonat. A víz, a nyál, az kivonja a kava gyökérből azt a glutatión nevű anyagot, aminek egyébként májvédő hatása van. Amikor a gyárakban gyógyszert csináltak, akkor célzottan csak a hatóanyagokat vonták ki, és azt a vegyületet, a glutationt, ami a májat megvédi a hatóanyagoknak a májkárosító hatásától, azt nem. Érdemes lett volna azt a nagyon obskurus elkészítési módot is egy kicsit tanulmányozni, és végig gondolni, hogy vajon van ebben a számunkra furának tűnő elkészítési módban valamilyen figyelemre méltó. Például érdemes lett volna figyelembe venni azt, hogy a kivonás ott vízzel történik, és nem acetonnal, mint ahogy a gyárban készítették. Tehát néha lehet tanulni az ilyen számunkra érthetetlen vagy furcsa jelenségekből. Egy ilyen hasonló jelenség, az pedig Ausztráliában figyelték ezt meg, ahol vannak közismert gyógyító tavak. Hát ez megint furcsa hangzik, hogy mi ez, hogy az ember bemegy egy tóba és meggyógyul. Hát ilyenre azért a világtörténelemben tudnánk példákat említeni, de ez a gyógyító tó, vagy ezek a gyógyító tavak, amelyek Ausztráliában vannak, ezek kifejezetten bőrbetegségeket tudtak meggyógyítani. A benszülöttek megfigyelték, hogy ebben a tóban megfürdenek és valamilyen bőrbajuk van, akkor az elmúlik. A kutatók elkezdték tanulmányozni, hogy ennek mi lehet a magyarázata, és az derült ki, hogy ezeknek a tavaknak a partján teafák nőnek. A teafának a levele belehull a tóba, beleoldódik a teafa levélnek a hatóanyaga a tó vizébe, és ez a hatóanyag képes elpusztítani a bőrön élő kórokozókat, gombákat, baktériumokat, és így meggyógyul az, aki a tóban megfürdik. Itt látható a hatóanyag, ez a terpinén 4-ol nevű vegyület, ez a teafa olajnak a fő hatóanyaga, és miután ezt felismerték, utána már nem a tó vizében fürdenek az emberek, hanem a teafa leveléből kinyert olajat teszik különböző készítményekbe, samponoktól kezdve krémekig, nagyon sok termékben megtalálható, de az eredeti megfigyelés az egy ilyen nagyon furcsa jelenség volt, amire mondhatnánk azt, hogy hát ez ilyen babonaság, valójában ha közelebbről megnézzük, akkor nem az. És mindig érdemes elindulni onnan, amit megfigyelünk, de nem árt azt egy kicsit tovább vinni. Erre mutatom példaként a ginkgo biloba nevű növényt, páfrányfenyőként is ismert, Szegeden több felé, több helyen megtalálható, nagyon szép fáról van szó, aminek a levelét használták már régen is a gyógyításban, főleg agyi keringési zavaroknak a korrigálására. Ez egy ősi növény, több száz éve használják a gyógyításban. Ma már ismerjük a hatóanyagait, ginkolidoknak hívjuk ezeket, és érdekes módon, bár tudjuk, ismerjük ezeket a vegyületeket, mégsem ezeket tisztított formában, vagy szintetikusan előállított formában használják a gyógyászatban, hanem a növénynek a leveléből készített kivonatot használják. Mi lehet ennek az oka? Miért jutott valameddig a tudomány, és miért nem lépett tovább? Hát azért, mert megfigyelték azt, nem csak a hatóanyagok vannak a növényben, hanem a növény levelében vannak olyan egyéb vegyületek is, amelyek segítik a hatóanyagoknak a felszívódását, amik elősegítik, hogy ezek az anyagok kifejtsék a hatást. Olyan kivonatokat használnak ma a gyógyászatban, amiben benne vannak a hatóanyagok, benne vannak a hatóanyagok hatását segítő anyagok, viszont amire nincs szükség, mert a ginkgo levélben vannak allergizáló vegyületek, azokat eltávolítják. Tehát amit ma ginkgo készítményként egy beteg ember megvásárol mondjuk a gyógyszertárban, azt úgy fejlesztették ki, hogy abban benne van az ősi megfigyelés, tudjuk azt, hogy a ginkgo levele jó valamire, viszont egy olyan terméket kap a beteg, amiben már a tudomány eredményeit is hasznosítják. Tudják, hogy mi a hatóanyag, és azt is tudják, hogy mire nincs ott szükség. Tehát a tudomány az valahol így halad előre, van egy megfigyelés, amit a kutatók, a tudósok tovább visznek. Csak hogy az a lényeg, hogyha gyógyításról beszélünk, hogy az emberen mi az, ami megfigyelhető, és nagyon sokszor, amikor a tudomány és az áltudomány között kell döntenünk, akkor az a kérdés, hogy az az eredmény, amiről hallunk, azt vajon milyen szinten írták le és figyelték meg. Mert hogy vannak a bizonyításnak különböző szintjei, hogyha egy hatásról beszélünk, egy gyógyhatásról, nem mindegy azt, hogy azt in vitro, azaz mondjuk egy lombikban, a laboratóriumi körülmények között figyelték meg, vagy pedig egy állatnak a kivett, kiműtött szervén figyeltek meg egy hatást, vagy pedig élő állaton figyelték meg a hatást, vagy pedig embereken. Ez a legjelentősebb. Hogyha valamit emberen bizonyítanak, akkor arra azt mondjuk, hogy ez egy gyógyhatás. Ha valamit alacsonyabb szinten bizonyítanak, akkor az egy feltételezett gyógyhatás. Minél alacsonyabb a szint, annál kevésbé valószínű, hogy ez a gyógyhatás emberen tényleg kialakul. Tehát egy lombikban nagyon sok mindent ki lehet mutatni, viszont a lombikban kimutatott jelenségeknek csak nagyon kis töredéke válik emberen is hasznosítható gyógyhatássá. És nagyon sokszor, amikor hallunk egy új csodás hatású termékről, ugye a rák gyógyszerét azt évente többször felfedezik, most nem a gyógyszerekre gondolok, hanem az ilyen idézőles csodaszerekre, hogy ezek mégis miért nem válnak valóban hasznos szerré, hát annak a magyarázata az, hogy nagyon sok ponton lehet bukni a fejlesztés során. Tehát amit kimutatunk alacsony szinten, az a fejlesztés során, amikor az ember gyógyászat felé haladunk, az nagyon sok szinten bukhat. Az egyik ilyen lehetőség a bukásra az, hogy a helyi hatást összekeverjük a szisztémás hatással. Ez most lehet, hogy annyira elsőre nem érthető, de elmagyarázom. Tehát például, hogyha egy anyag elpusztítja a kórokozókat egy lombikban, annak örülünk. Na de azok az anyagok, amelyek lombikban elpusztítják a baktériumokat, azoknak csak nagyon-nagyon kis töredéke lesz olyan, amit aztán embereknek a gyógyítására is lehet használni. Mert az embereknél a fertőzés nem abból áll, hogy a bőrünkön elkezdenek nőni a kórokozók, ilyen is van persze, de a komoly betegségek úgy alakulnak ki, hogy a szervezetünkön belül szaporodnak a kórokozók, a vérünkben. És az az anyag, amit egy lombikban elpusztítja a baktériumot, az nem biztos, hogy el tudjuk fogyasztani olyan mennyiségben, hogy a vérünkben is elpusztítsa. Mert egész egyszerűen lehet, hogy ahhoz, hogy a vérünkben is pusztuljanak a kórokozók, az a mennyiség már bennünket meg fog mérgezni. Tehát amikor mondjuk egy illóolajról nagyon sokszor lehet olvasni ilyeneket, hogy ez vagy az az illóolaj jobb, mint az antibiotikum. Igen, egy lombikban lehet, hogy jobb, de amikor embert kell kezelni, akkor sajnos mégsem lesz alkalmazható, mert lehet, hogy mondjuk fél literrel kellene meginni belőle, ahhoz, hogy tényleg elpusztítsa a kórokozót, de az a fél liter már lehet, hogy bennünket is elpusztítana. Nagyon sokszor van, amikor a biohasznosulás a probléma. Tehát nagyon jó lombikban egy szer, viszont hiába esszük nagy kanállal, nem fog felszívódni a megfelelő mennyiségben. Tehát ahhoz, hogy a szervezetben hasson, ahhoz oda kell jutnia, ahol a hatáshelye van, és nagyon sok vegyület, nagyon sok növényi anyag, vagy bármilyen eredetű anyag egyszerűen nem fog felszívódni. És ilyenkor hiába hatásos a lombikban, nem lesz hasznosítható. És egyébként az emberi szervezet az nem olyan, mint egy vödör, amiben beleöntjük az anyagot, és az ott elkezd hatni. Az emberi szervezet az nagyon bonyolult. A vérben nagyon sok fehérje van, csomó receptor van a szervezetben, és ezek a fehérjék lehet, hogy megkötik a hatóanyagot, az egyéb receptorokon meg lehet, hogy mellékhatások alakulnak ki. Tehát nagyon sok olyan buktató van, ami miatt, amikor bekerül egy szer, egy vegyület vagy egy növényi kivonat az emberi szervezetben, ott már egészen más hatást fogunk látni, mint a lombikban vagy akár az állatkísérletben. A dózis kérdése. Nem mindegy az sem, hogy reális dózisban alakul-e ki a hatás. Tehát egy olyan anyag, amiből mondjuk napi 3 kg-ot kell megenni ahhoz, hogy a várt hatás kialakuljon, az nyilvánvalóan gyógyászati szempontból érdektelen, mert ennyit az ember nem tud megenni. Tehát amit sejteken kimutatunk, azt ha átszámoljuk emberre, akkor már lehet, hogy irreális dózisokat fogunk találni. És hát, ami egy lombikban végzett kísérletnél nem mindig derül ki, az a toxicitás. Lehet egy anyag mutagén, azaz a genetikai örökítő anyagot károsíthatja, lehet rákkeltő, lehet magzatkárosító hatású, ez a legalacsonyabb szintű kísérletekben nem derül ki. Ez már csak akkor derül ki, amikor haladunk az embergyógyászat felé. És hát itt jobb oldalt ez meg csak egy példa erre, hogy lehet ezt az egészet félreértelmezni, amit én most megpróbáltam elmagyarázni. Itt egy cikk, ez a legerősebb természetes antibiotikum, ami megöl minden kórokozót. Hát ilyen jellegű cikk nagyon sok jelenik meg, ebben konkrétan a gyömbérről írnak. A gyömbér tényleg jó sok kórokozó ellen, de annyi gyömbért megenni, ami mondjuk egy tüdőgyulladásban hatásos lenne, az nem reális. Ez félrevezető. Az olvasó azt gondolja, hogy ez tényleg ez a hatás kialakul benne is. Lombikban igen, sajnos emberben nem. És ezt a félrevezetést ezt nagyon gyakran megteszik, és ez már a kuruzslásnak a határát súrolja. Egy másik cikk, feltaláltuk a rák ellenszerét. Mint mondtam, ezt azért elég gyakran megteszik. Cég honlapján, ami erről szintén beszámol, leírják azt, hogy ez a természetes tumorellenes védelemre hat, képes elpusztítani a keletkező ráksejteket. Ha az ember kicsit közelebbről megnézi, hogy ez a termék, amiről itt írnak, ez valójában mit is tud, akkor látja azt, hogy ami tényleg létezik, azok laboratóriumi vizsgálatok. De a laboratóriumi vizsgálatok keretében nagyon sok vegyület képes daganatsejtet elpusztítani. A kérdés az, hogy ez akkor is megtörténik-e, amikor emberben alakul ki egy daganat, akkor is kialakul-e ez a hatás. Hát ennél a terméknél, amiről itt szó volt, ott sajnos ilyen bizonyíték jelen tudásunk szerint nincsen. Végeztek ugyan vele vizsgálatot, viszont csak azt mutatta ki a vizsgálat, hogy a termék az jól tolerálható, tehát nem alakultak ki mellékhatások, és az életminőség a betegeknek javul. Hát aminek szintén örülünk, de hogyha a daganatellenes kezelésről beszélünk, akkor az igazi cél az lenne, hogy a betegek azok hosszabb ideig éljenek, vagy pedig jelentős részük meggyógyuljon. Hogyha ez nincs bizonyítva, akkor a hatásosságról nem mondhatunk semmit. Hiába vannak kiváló laboratóriumi vizsgálatok. A következő példa, ami szintén a daganattal függ össze, az egy nagyon érdekes sztorihoz kapcsolódik, és ez a sztori egy egzotikus népcsoportoktal, a hunzákkal függ össze. A hunzák, ami pozitívum a dologban, hogy tényleg léteznek, mert ugye vannak, amit kitalálnak, de ők tényleg létező népcsoport, Himalája lejtőin vagy völgyeiben élnek, és akkor váltak híressé, amikor született róluk egy könyv, múlt század közepén, The Healthy Hunzas, az egészséges hunzák, és akkor ez megteremtette a hunzáknak a mítoszát, hogy ők egy olyan egészséges népcsoport, akiknek a tagjai 100 év fölött élnek, nagyon ritka közöttük a beteg ember, és hogy követni kellene az ő életmódjukat, mert akkor mi is olyan hosszú ideig élhetnénk. Ebből aztán, mint látni fogjuk, egy egész nagy üzletág nőtt ki. Azzal már kevesen foglalkoztak, hogy pár év múlva egy másik ember is írt róluk egy könyvet, John Clark, ő viszont azt írta, hogy hát igen, tényleg vannak közöttük hosszú életűek, de azért alapvetően az átlag hunzának az egészségi állapota nem annyira jó, nagyon sok közöttük a krónikus beteg, és egy kicsit túlzó volt, amit korábban róluk írtak. Viszont ez az első könyv, ez kiváló alapja volt annak, hogy egy terméket, az úgynevezett B17 vitamint eladják. És a kapocs a kettő között, a termék meg a hunzák között az ott van, hogy a Rodale a könyvében leírta, hogy a hunzák azok sok zöldséget, gyümölcsöt esznek, és sok barackmagot esznek. Barackmagban vannak úgynevezett cianogén glikozidok, ezek olyan vegyületek, amelyekből az emberi szervezet ciánt állít elő, és volt egy amerikai feltaláló, aki azt mondta, hogy a barackmagban található ciánt termelő anyag, az kifejezetten a daganat sejtekre mérgező, a normál, egészséges sejtekre nem. Ebből fejlesztette egy úgynevezett B17 vitamin nevű vegyületet, ami egyébként nem vitamin, már ez is a marketing része, hogy vitaminnak hívjuk, azt jobban megveszik, és daganatos betegeket kezdett el ezzel gyógyítani. A szépséghiba csak ott van, hogy ez az elmélet nem igaz, sajnos a B17 vitamin az egyáltalán nem mérgezi jobban a daganat sejteket, mint az egészséges sejteket, így ebből az következik, hogy ha valaki jó sok B17 vitamint fogyaszt, akkor azt mondjuk akár meg is halhat, mert hogy ettől meg lehet halni. Viszont ha nem fogyaszt annyira sokat, akkor ő is túlél, de sajnos a daganat sejtek is túlélnek. Viszont a sztori, ami az egész mögött van, az nagyon jól eladta a terméket. A marketingben jártasak tudják, hogy ha van egy történet a dolog mögött, akkor az emberek mindig könnyebben megveszik a termékeket. És hát, hogy meddig futott ez a B17 vitamin, egy nagyon egyszerű keresés lesz. Tegnap kerestem az interneten, beírtam, hogy B17 vitamin kúra, és az egyik első találat az ez volt, amit itt látunk, B17 injekció. Tehát nem csak, hogy szájon át tablettában vagy kapszulában kapható a úgynevezett B17 vitamin, mondom, idézőjelben vitamin, mert ez nem vitamin, hanem meg lehet venni injekcióban, beadathatjuk magunknak. Az mondjuk egy jó kérdés, hogy ezt olyan ki fogja beadni, tehát ehhez kell valaki, olyan közreműködő is, aki be tud adni injekciót vagy infúziót, mert ez sokszor infúzióba kötik be. De ha valaki hozzá akar férni, és sajnos az elkeseredett beteg emberek bármit megadnának, hogy meggyógyuljanak, az sajnos ilyenekhez is hozzáférhet. Mint láthattuk, ennek vannak komoly veszélyei, és nem tudhatjuk sajnos, hogy hányan vannak, akik ezektől a dolgoktól károsodnak. Mert az meg gyakori jelenség, hogyha egy ilyen terméktől valaki egészségkárosodást szenved, az nem biztos, hogy ezt a nagy nyilvánosság elé tárja. Nagyon sokszor eltitkolja. Nem is derül ki az ilyen eseteknek egy igen jelentős része. Kicsit ártatlanabb témákra evezve, az én szűkebb szakterületem, én gyógynövényekkel foglalkozom, ezzel kapcsolatban mindig érdekelt, hogy hogy válik sikeressé, marketing szempontból sikeressé egy gyógynövény. Amit itt most mutatnék, ez a diólevél. Diólevél az mondjuk a 2000-es évek előtt Magyarországon nem volt egy népszerű gyógynövény, ma viszont az. Hát azért népszerű, mert Szabó György, a közismert hűes ember, vagy legalábbis az ő nevében terjesztett írásokban visszatérő összetevője a recepteknek a diólevél. Arcüreggyulladásra is jó, hajnövesztőként is jó, bőrrákra is jó. Hát ezeket most úgy nem kommentálnám részletesebben, de azért gondoljuk végig, hogy mondjuk hajnövesztéssel nagyot nem lehet ártani, mert legfeljebb nem nő ki a haja. De amikor mondjuk bőrrákot akarnak elkezdeni valamivel, amiben nyilvánvalóan a bőrrákra hatástalan növények vannak, azzal azért nagyot lehet ártani. Mert hogyha az a beteg azért nem fordul orvoshoz, mert azt gondolja, hogy majd ő otthon megoldja, és akkor megy el, amikor már mondjuk áttétek alakultak ki, akkor azt értjük, hogy az mekkora, mennyire komoly probléma. De minden esetre egy-egy ilyen ismert ember, vagy az ő nevében terjesztett írások alkalmasak arra, hogy egy-egy növényt a csúcsra juttassanak. Ma a diólevél Magyarországon egy közismert gyógynövény. De mondok egy másikat, egy másik közismert gyógynövényt, parlagfű. 2000 előtt a parlagfű, mint gyógynövény, ez az összefüggés senkinek a fejében nem fordult elő, viszont volt egy pár, vagy van egy pár ember Magyarországon, aki tett azért, hogy ez ne így legyen. Az egyikük itt látható Weixl Várhegyi László, aki a parlagfű divatba hozásának az egyik élharcosa. Nagyon sok írást található tőle az interneten, ahol arról ír, hogy a parlagfűet úgy írtja, hogy megeszi, bármilyen betegségből meg lehet gyógyulni, sőt van ebben az egészben egy kis összeesküvés elmélet, ami szerint tulajdonképpen azért írtják a parlagfűvet, azért vannak ezek a parlagfű mentesítő programok, hogy ettől a csodálatos gyógynövénytől az embereket megfosszák. Hát ez a része nyilvánvalóan megalapozatlan, de sajnos az is megalapozatlan, hogy a parlagfű mindent meggyógyítson. A parlagfű most jelenleg abban a státuszban van, hogy egy olyan növény, ami sokfelé nő, egy olyan növény, amit igazán nem alkalmaztak a népi gyógyászatban elterjedten sehol a világon, viszont egy olyan növény, amit ma nagyon sokan nagy mennyiségben fogyasztanak, főleg Magyarországon. Mondhatjuk ezt hungarikumnak is, mert gyógynövényként a parlagfű nálunk Magyarországon igazán népszerű. És azt, hogy ez ér-e valamit, és biztonságos-e, erre most még a választ nem tudjuk. Nagyon sok ember fogyasztja, pár évtized múlva majd kiderül ez vagy az, de még akár az is kiderülhet, hogy ezért a hosszú távú alkalmazásnak vannak veszélyei. Itt úgy került a köztudatba, és úgy vált divatos egy növény, hogy megspórolták azt, hogy kiderítsék, hogy valójában mire jó, és hogy tényleg biztonságos-e. De ez ma már nagyon könnyen megtörténhet. Korábban, ha az információk terjedése sokkal lassabb volt, vagy sokkal lokálisabb volt, egy-egy faluban bármilyen butaság el tudott terjedni rövid időn belül, de az, hogy országosan mondjuk egy növény divatba jöjjön, az azért lassabb időt, vagy hosszabb időt vett igénybe. Ma az internetnek köszönhetően egy-egy növény akár, mint egy mém, nagyon gyorsan elterjedhet, és ennek azért vannak veszélyei. Van, amikor nem is a veszélye jelentős, hanem inkább csak az áltudományosság a súlyos. Vannak olyan szövegek, amelyek úgy próbálnak eladni termékeket, hogy a marketingnek az alapja az, hogy divatos szavakat használnak, az átlag populáció számára nagyjából érthetetlen szavakat, ezeket elég sűrűn ismételgetik egy rövid szövegben is, és ez rögtön meggyőző lesz a vásárlónak. Ugye itt a technológia, struktúra, nano, nanoeffektor, komplex, energialenyomat, meg ilyenek, ez az emberek nagy részének nem olyan sokat mond, viszont nagyon tudományosnak tűnik. Viszont ez, ha közelebbről megnézzük, ez nem egy tudományos szöveg, ez egy tudományosnak tűnő szöveg, egy platán kivonatot tartalmazó termékről. Tehát itt még a nevét is latinul írják, ez a platánfának a latin neve. Ebből készült egy kivonat, és használják erre meg arra, de olyan tudományosan van elővezetve, hogy nagyon sok fogyasztó számára ez lesz a meggyőző, hogy hú, ha ez ilyen tudományos, akkor ez kell nekem. A tudományosság az nem mindig ilyen áltudományos maszlagok formájában támad, hanem néha sokkal alattomosabb vagy nehezen felismerhető módon. Az is előfordul, hogy közismert és elismert kutatók siklanak ki egy kicsit, és erre példaként mutatom Linus Paulingot, ő kétszeres Nobel-díjas, ritka az, hogy valaki kétszer Nobel-díjat kapjon, neki sikerült, egy kémiai és egy béke Nobel-díja volt neki, és ezt követően elkapta Nobel betegséget. Na, ez nem ilyen világjárvány, mint ami most van, hanem ez egy speciális betegség, inkább ezt idézőjelbe szokták tenni. Ez azt jelenti, hogy aki Nobel betegséget kap, az a nagyon magas tudományos elismertség miatt egy idő után elveszti az önkontrollt, és a saját elméleteibe beleszeret, nem veszi észre, hogy hol vannak a korlátai, és olyan dolgokról kezd beszélni, publikálni, amiben ő már nem hiteles. Tehát ő az elméleti kémiában nagyot alkotott, de amikor a C-vitaminról kezdett el elmélkedni, és ezt hirdetni is, ott azért már sokkal ingoványosabb a terep. Először azért kezdett el fogyasztani C-vitamint, mert hogy azzal a megfázást akarta megelőzni, de később tovább ment a rák kialakulását is feltételezte, hogy a C-vitamin nagy dózisú fogyasztásával meg lehet előzni, és hát ebben nagyon sok követője van. Sajnos jelen tudásunk szerint a rákot nem lehet C-vitamin fogyasztása, még akár 20 g-ot eszünk meg naponta, azzal sem lehet megelőzni. Viszont mivel ezt egy nagyon nagy tekintély mondta, ezért ezt sokan elhitték, és bár Pauling már régen nem él, az ő elméletei mai napig itt vannak közöttünk. A vége felé közeledve még egy növényről beszélnék, ami talán a legaktuálisabb, ami lehet szemléltetni a tudomány és az áltudomány határait, ez a kender. A kender, mint kábítószer nagyon régóta ismert, de az utóbbi olyan mondjuk 10-15 évnek a termése az, hogy a kender az gyógynövényként is egyre jelentősebbé vált. Az illegális felhasználás és a legális gyógyászati felhasználásnak az összemosását egyébként kiválóan meg lehet figyelni. Azok, akik a kender, mint kábítószer legalizálásért küzdenek, nagyon sokszor a gyógyászati alkalmazással érvelnek, hogy ez milyen értékes gyógynövény. Hát ez igaz, hogy értékes gyógynövény, de az még nem jelenti azt, hogy legálisan, élvezeti célból is mindenkinek alkalmaznia kellene. Viszont a kender, mint gyógynövény, az egyébként nem egy elhanyagolható jelentőségű növény. Mert hogy a kenderből ma már modern gyógyszereket állítanak elő, és egész súlyos betegségeknek a kezelésére, vagy a kiegészítő kezelésére használják ezeket. Szklerózis multiplex, epilepszia bizonyos típusai, rákos betegek életminőségjavítása, erre mind-mind alkalmazhatóak kenderből készített gyógyszerek. Na, de ezek nem a kendert, mint ilyen ledarált növényi anyagot tartalmaznak, hanem a kenderből kivont tiszta vegyületeket. Vannak olyan vegyületei a kendernek, és ez nem is a pszichoaktív tetrahidrokannabinol, THC, ezt sokan ismerik, hogy hallottak róla, nem is ez a kulcs mindig. A kenderben sok egyéb vegyület van, ami ezeket a hatásokat képes kifejteni, de ez egy-egy tisztított vegyület. A kender viszont kábítószerként, gyógyszerként, és ami meglepő, élelmiszerként is jelen van a hétköznapjainkban. Van is egyesület, ami a kendernek a gyógyászati felhasználását propagálja, népszerűsíti, és hát ott ilyen cikkek is megjelennek, hogy akár életeket is menthetünk. Hát ugye itt azért ott van az akár, hogy azért ez ne legyen kimondva, hogy a kender életet ment, de minden esetre a kendernek a gyógyászati alkalmazását azt nagyon propagálják, de amikor ez a propaganda zajlik, itt már nem feltétlenül azokról a gyógyszerekről van szó, amikről itt beszéltem, hanem nagyon sokszor valami másról. És amit ma nagyon propagálnak, azok tulajdonképpen az úgynevezett CBD olajok. Ezekből több száz van ma forgalomban, ezek nem gyógyszerek, ezek élelmiszerek, és nagyon sokan vásárolják ezeket a termékeket. Ugye van az élvezeti célú használat, erről most én külön nem beszélnék, ezt mindenki ismeri, hallott róla, hogy van ilyen, hogy fűfogyasztás, aztán van a megalapozott gyógyhatás, amiről már beszéltem, van pár gyógyszer, ami megalapozottan használható, és aztán van, ami meg nagyon megy manapság, ez a CBD olaj, vagy kender olajnak a gyógyászati célú felhasználása, viszont ami meglepő, hogy ezek a termékek, ezek élelmiszerek. És ami lényeges itt, hogy ezeknek a hatásossága, biztonságossága nem tisztázott. Az, ami gyógyszerként van forgalomban, az igen, de ennek a CBD olajnak hatásossága, biztonságossága az nem tisztázott. De egyáltalán miért hívják CBD olajnak? Hát azért, mert a CBD, cannabidiol teljes nevén, ez a kender olajnak egy jelentős összetevője, és ehhez az anyaghoz társítanak több gyógyhatást. Nem is alaptalanul, tényleg sok érdekes hatása van a CBD-nek, viszont a probléma az, hogyha megnézzünk egy kender kivonatot, ott azt láthatjuk, hogy ebben van nagyon sok minden, és nem csak a CBD. Itt minden egyes csúcs egy-egy vegyületet jelent, ez egy kivonatnak az úgynevezett kromatogramja, mindegyes csúcs egy vegyület, és ezek közül csak egy vegyület a CBD. Amikor az ember CBD olajat vagy kender olajat fogyaszt, az jó eséllyel tartalmaz más rokonvegyületeket is, és ezek a rokonvegyületek is hatnak valamilyen módon. Összesen 100 rokonvegyületet ismerünk, ezek a termékek, amelyeket mi élelmiszerként vásárolunk meg, azok tartalmaznak a többi anyagból is többet vagy kevesebbet, nem is igazán tudjuk, hogy mennyit, mert ezeknél az élelmiszer termékeknél nem vizsgálják. És hogy a hatás, a végső hatás az mi lesz, az ma még nem tudható. A fogyasztó ezt persze nem tudja, ő csak a hangzatos ígéreteket olvassa, amit a CBD olajról mondanak. De emögött a tudomány az még nagyon le van maradva. Tehát egy olyan jelenséget és egy olyan terméket láthatunk, ahol a termékforgalmazás és a marketing jóval előrébb jár, mint ahol a tudomány tart. És akkor végül összefoglalásként, mi az, amit talán praktikus, hasznos tanácsként el tudok mondani az előadás végén, hogy lehet a kuruzslást, az áltudományt és a valódi tudományt megkülönböztetni. Hát a kettő közötti határvonal, hogyha itt a gyógyászatról beszélünk, akkor az a tudományos bizonyítottság. Az a lényeg, hogy valamit alátámasztanak tudományosan, vagy nem. Nem az számít, hogy ki mondja. Nem az a lényeg, hogy Nobel-díjas mondja, vagy Dr. X, vagy Y. Dr. X-ből és Y-ból nagyon sok van. Facebookon meg mindenfelé lehet látni ilyen-olyan doktorokat, akik néha olyan dolgokat mondanak, aminek a tudományossághoz sok köze nincs. Tehát maga a titulus az nem jelent semmit. Még csak az sem tudományos, ami tudományosnak tűnik. Ha valamit nagyon bonyolultan magyaráznak el sok szakkifejezéssel, az még nem biztos, hogy okosság. Lehet nagyon nagy butaságokat mondani tudományos köntösbe burkolva. Hogy lehet különbséget tenni akkor? Hát úgy, hogy figyelünk arra, hogy amikor valamit nekünk megpróbálnak eladni, akár szó szerint, akkor nem alkalmaznak-e az átadott információban úgynevezett célszerű egyszerűsítést. Ez mire gondolok? Csak azt hangsúlyozzák ki, mi az előnyös, és a nem előnyös vagy veszélyes oldaláról a dolognak hallgatnak. Tehát amikor valamiről csak csupa jót írnak és mondanak, az mindig legyen gyanús, mert ott nagyon sokszor az történik, hogy egyoldalúan kihangsúlyozzák az előnyöket, a hátrányról viszont soha nincs szó. Ugye a gyógyszereknél mindenki tudja, hogy a gyógyszernek van hatása, és akkor vannak mellékhatásai. Na hát ugyanez egyébként mindenhol megvan, hogyha valamilyen szer vagy valamilyen módszer hatásos ránk, akkor az valamilyen módon nem kellemes, kedvezőtlen hatásokat is ki fog fejteni. Hogyha csak a pozitívumokról van szó, akkor az mindig legyen gyanús. Legyen a gyanús az, hogyha valaki úgy próbál velünk információt közölni, hogy ő közben anyagilag is érdekelt, akkor gondolkozunk el azon, hogy talán ez az információ nem biztos, hogy autentikus. Lehet, hogy ő érdekelt az előadásban, és ezért mondja azt, amit mond. És hát nagyon gyakori az, hogy az üzlet megelőzi a tudományt. Ugye itt a Kender példáját hoztam, de akár a parlagfüvet is mondhatnám, ahol már megy az üzlet, már veszik az emberek a terméket, de még azt se tudjuk, hogy mire való, vagy azt se tudjuk, hogy biztonságos-e. Ez mindig legyen gyanús. Hogyha úgy próbálnak valamit forgalomba hozni, hogy különösebb előzménye nincsen, akkor az legyen gyanús. Fontos lenne az, hogy a tudomány is megvizsgálja, és csak utána kezdjék el fogyasztani a széles tömegek. A végére hoztam egy idézetet, amit talán érdemes elgondolkodni mindenkinek. A tudomány az, hogy elfogadjuk, ami működik, és elutasítjuk, ami nem. És ez sokkal több bátorságra van szükség, mint gondolnánk. Hát valóban, ezen elgondolkodni is bátorságot igényel, és elfogadatlanul betegként vagy érintettként, akinek valamit el akarnak adni, az bátorságot és elszántságot igényel. Bízom benne, hogy ezzel az előadással talán ez egy kicsit hozzá tudtam járulni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük Csupor Dezső előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STL Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Röst Gergely, az STL Természettudományi és Informatikai Kar alkalmazott és numerikus matematika tanszékének egyetemi docense tartja meg az Új koronavírus matematikája című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra!